Kilencedik fejezet. Robert másnap délelőtt 10 órakor lényegesen kisebb lelkesedéssel jelent meg Andy Todd Henry Street-i lakásán. Nem szólt semmit értesüléseiről Eddie Sinclair halálával kapcsolatban. Alkalomra vár. Esetleg, hogy a férfi ismét felhozza szívességét, vagy valami sántító történetet halljon tőle. Azonban, ha igaz, amit a nyomozó mondott, legkésőbb holnap úgyis tele lesznek az újságok Sinclairék halálának körülményeivel. Akkor majd szembesíti az öreget a hazugságával. A legnagyobb gond viszont az, hogyha Mr. Todd a Sinclair nevű újságíró halálával kapcsolatban hazudik, akkor vélhetően ugyanúgy hazudik a többiben is. Elvégre egy illúzionistáról van szó, a manipulálás mesteréről. Bármennyire is életszerűen adja elő a történeteit, bizony ezek után nem sok szól amellett, hogy ezek a valóságban is megtörténtek. Ha viszont kiderül, hogy a történetek valótlanok, akkor nincs is értelme az egésznek. Jobb meg sem írni azt a könyvet. Robert motiválatlanul kapcsolta be a magnetofon felvevő gombját. Kezdhetjük, Mr. Todd. Andy pedig belekezdett a történet folytatásába. Az ezt megelőző napokban itt London, Soho negyedében egy mocskos lebújban figyeltem meg azt a két markecoló nőt, akikre az jellemző, hogy leitatják a velük szóba álló és hálójukba került férfiakat, majd kifosztják őket. Ezt jelenti a markecolás. Amelyik nem akar rendesen piálni, annak egyszerűen gyógyszert, benzodiazepint és trimiplamint kevernek az italába, hogy kicsit elmélázzon. Ekkor szépen megfosztják értékeitől, és magára hagyják. A szerencsétlen Balek persze, amikor magához tér, már nem emlékszik semmire. Szóval ilyen legalja hitvány némberek is utaznak a föld hátán. Még zajlott szó halála miatt az Orfeumban a detektívek ügyködése, mikor a lebújba ismét betértem. Megláttam ismét a két markecoló nőt, ekkorra már tudtam, miben sántikálnak. Felgyorsítva az eseményeket, kacsingattam rájuk, ahogy a vénkecskék szoktak. Nem kellett sokat várnom, és hamar hozzám léptek, körbevettek. Kate és Cindy néven mutatkoztak be. Két fehérbőrű, szeplős, írbeütésű nő volt, savó színű szemekkel. Apró bőrhibáit erős sminkje takarta. Cindy barna tónusú volt, sötét színű hosszú hajjal, némi indiai felmenőkkel bírhatott. Erről árulkodott bőrének szürkés árnyalata és lótusz formájú szeme. Mellém ültek és pilláikat rezegtetve kezdtek csábosan kedveskedni. Egyikük az ölembe ült és arcomat kezdte hosszúra növesztett körmeivel simogatni. A két pillangó úgy rajzott körbe, mint méhek a virágot. Felajánlottam nekik egy helyet, ahol nyugodtan lehet vircsaftozni. Mondtam, hogy megfizetem fáradozásaikat. Persze ez tetszett nekik, de gyorsan hozzátették, hogy ők nem olyan lányok. Csak jól akarják érezni magukat. Hát persze. Gondolom mindig ezt mondták. A lebújból kisétáltunk, és a zuhogó esőben elindultunk a Sirén Motel irányába, ami az Old Compton Street-en található. Útközben vettem egy üveg bort. A motel előtt a két lány arra kért, hogy fizessem ki a szobát, de ne egyszerre menjünk be, nehogy esetleg azt higgyék róluk, hogy prostituáltak. Javasolták, hogy menjek felén előbb, és ők majd utánam jönnek. Kérésük oka persze egyértelmű volt számomra. Nem szerették volna, hogy a motel személyzete emlékezzen rájuk, mint akik együtt érkeztek velem, azaz jövendőbeli áldozatukkal. Mert áldozatnak szántak, ez nem volt kérdés. Az ötlet a bemenetellel nekem is tetszett, mert nekem is terveim voltak azzal kapcsolatban, hogy a két nő többet ne hagyhassa el élve az épületet. Nem kell, hogy együtt lássanak velük. Természetesen így csináltuk, és kivettem egy szobát az első emeleten. A motel egy lerobbant kis épület volt, egyetlen látható alkalmazottal, aki a rádiójába mélyedve hallgatta a Gagarin nevű szovjet asztronauta űrutazásáról keringő újabb híreket, mely távlatot nyit majd az emberiségnek. A motelt többnyire egy éjszakás kalandokra vették ki az emberek, de előfordulhattak magányos betérők is, mert semmi különöset nem kérdezett, mikor a szoba árának megfelelő összeget a recepció pultjára helyeztem. Ahogy előzetesen számítottam rá, minden dokumentáció nélkül át is adta az egyik szoba kulcsát, annélkül, hogy rám nézett volna. A szoba ajtaját tárva nyitva hagytam, hogy az emeletre felérkező két nő könnyen megtalálja. A helyiség egyszerűen volt berendezve. Lényegében egy rozoga ágy, egy asztal, egy öreg szekrény meg egy szék képezte a bútorzatot. Az ablakokon viszont volt sötétítő függöny. A bort letettem az asztalra. Az asztalon egy tálcára helyezve volt két pohár. Az ablakhoz mentem, és a sötétítő függönyt behúztam. Néhány perc múlva betoppant a két nő, és becsukták maguk mögött az ajtót. Hamar levették rólam a kabátot, és vigyorogva lihegtek az arcomba. Míg két igyekezett vihorászva ölelgetve az ágy felé invitálni és terelni a figyelmemet, láttam, hogy a másik nő bort öntött a poharakba, miközben úgy helyezkedett, hogy a testével eltakarja a műveletet. Pár perccel később, míg az ágyon ültünk kéttel, Cindy a kezembe adta az egyik borral töltött poharat. A másikból ő ivott. Letettem a poharamat az ágy melletti asztalra, és magamhoz húztam Cindyt. Az engedelmeskedett, és eközben ő is letette a poharát az asztalra. Az enyém mellé tette, de láthatóan gondosan ügyelt rá, hogy jó távol legyen tőle. A nagy udvarlás közben, míg az egyik a fülemet nyaldosta, a rettenetes nyelvével, persze kicseréltem a poharakat, és kezembe véve azt, amelyiket Cindy magának szánt, javasoltam, hogy kocincsunk. Cindy felvette az asztalról a poharat, és mit sem tudva, hogy annak tartalmát előzőleg nekem szánta, csókot formálva a szájával kocintott velem, majd beleivott. Fenékig! Kiáltottam, és felhajtottam az egész poharamat. A nő a másikat. Körülbelül 5 perc kellett neki, és a markecoláshoz használt kábítószer hatni kezdett. Az addig elemében lévő Cindy se szó, se beszéd egyszer csak leült a padlóra. Rövid elmélázott üldögélés után lassan oldalára dőlt a padlón, mint aki részeg, és már aludt is. Az engem ölelgető két persze rögtön észrevette, hogy valami nem stimmel, hisz a forgatókönyv szerint éppen nekem kellett volna a padlón feküdnöm elterülve, hogy jó alaposan átforgassák a zsebeimet, és megfosszanak mindenemtől. – Mi a franc van, Cindy? – kérdezte a hirtelen komorrá változott lány alpári hangon a földön fekvőtől. – Cindy alszik? – feleltem halkan. – Ketten maradtunk. Két nem reagált. Összeráncolt a homlokát, és lelökte egészen eddig folyamatosan el nem engedett kezeimet magáról, majd ismét Cindyt szólongatta. Ő is tudta, és én is tudtam, mi történt. Csak azt nem tudta, hogy én tudom-e. Ezután nem nézett rám. Kerülte a tekintetemet, és úgy tett, mintha nem értené, mi üthette ki barátnőjét. Nagyon rossz színészi teljesítményt nyújtott. Közben felállt, hogy odalépjen hozzá. Nincs szükség színjátékra, két, mondtam halkan neki. A nő halva szavaimat mozdulatlanságba dermedve bámult maga elé. Kínos volt a pillanat. Egyetlen, az oldalán bevezetett szúrás elég volt a tüdejébe, hogy végre ismét felém forduljon. Hörgött. Kikerekedett szemmel, rémülten és iszonyodva nézett rám. Tekintetéből abban a másodpercben kiolvastam, hogy megértette, mi fog történni vele. Hang nélkül kapkodta a levegőt. Kihúztam a testéből a késemet, és szépen csitítgatva leültettem a földre, háttal a falnak támasztva. Ruháját elöntötte a vér. Lehajoltam hozzá, és elégedetten néztem az arcát. Ő továbbra is némán, a száján keresztül kapkodta a levegőt. Közben a ruhámba kapaszkodott, teljes erővel szorítva, gyűrve azt, mintha fájdalmát ez enyhítené. Próbált mondani valamit, de persze csak vér jött fel a tüdejéből, hang nem. Remegni kezdett a soktól, majd szép lassan ritkulni kezdett a tátogása, lelassult a szájának mozgása, és lassan lecsukódtak a szemei. Száját elöntötte a habzóvér, ami vékony csíkban folyt ki vastagon rúzsazott, enyhén nyitott ajkai között. Vártam, de nem mozdult többé. Ennyi volt. Háttal a falnak, kinyújtott lábakkal az ablak felé. Így halt meg a némber. Ekkor a másik volt soron. Ránéztem Cindyre. Mély kábulatban feküdt a földön, ugyanabban a pózban, oldalára dőlve. Micsoda gyűrött arcú némber! Megmozdítottam és hanyat fektettem. Teljesen ki volt ütve. Ez kissé zavaró volt, hisz nem tudhattam, mikor ébredt fel, már pedig ébren kell lennie, hogy lássa és megélje saját halálát. Mert nem volt kétséges, hogy rá is halál vár. Leültem az egyetlen székre és vártam. Majdnem két teljes órámba került, míg végre mocorogni kezdett. Addig az ülőhelyzetbe dermedt, mozdulatlanul vérző holttest körül hatalmas vértócsa terebélyesedett. A szobát erős vérszak telítette be, azonban orrom lassan hozzászokott, ahogy nyugodtan várakoztam, és csak arra a pillanatra gondoltam, amikor végre belédöföm majd a késemet Cindybe is. Végül odaléptem hozzá, és felráztam. Nyöszörgött. Lótusz formájú szemeit összeráncolva tiltakozott az ébredés ellen. Fáj a fejem, morogta alig érthetően. Pár perc kellett neki, hogy annyira magához térjen, hogy képes legyen felfogni, mi történik körülötte. Segítettem neki. Fölé hajolva elmondtam, hogy a barátnője már a más világon fosztogat, mert ebből a világból eltávozott. Mikor a padlón fekve nagyjából felfogta, hogy a motelban van, és rám nézett, akkor elárultam neki, hogy most ő következik, majd mellé térdelve egyik kezemmel ráfogtam a nyakára, hogy ne tudjon felülni, és a kést az oldalán keresztül, két borda között lassan, nagyon lassan elkezdtem befelé tolni. Ugyanazon a ponton, ahol a másiknak is. A reakciója is ugyanaz volt. Karjaival ugyanúgy kapaszkodott belém. Ijetten, döbbenten nézett. A kést végül tövig nyomtam belé. Fejét hátra csapta a fájdalomtól, ismét összeszorította lótusz szemeit, és levegőért kapkodott. Némi hangja volt, ahogy többször mélyen igyekezett magába szívni az oxigént, majd ő is némán tátogni kezdett, de először nem jött hang a torkán. Rövid idő kellett, mire fekvő pozíciója révén először felbugyborékolt, majd ezt követően a szájürege megtelt a tüdejéből feltörő sűrű habos vérrel. Eközben arra gondoltam, hogy milyen érdekes, hogy ugyanazon halálnemet minden ember esetében ugyanolyan haláltusa kísér, és mégis egy picit mindegyik más. Teste enyhén remegett. Feje továbbra is hátra volt vetve. Lélegezni próbált, de csak öblös, gargalizáló, bugyborékoló hang hallatszott. A plafont nézte, mintha onnan jönne a segítség. Vérrel telt szája tátogott. Állkapcsát mozgatta sűrűn fel alá egy rövid ideig, és egyre lassabban, végül abba maradt minden mozgás. Teste elernyett. Szája két végéből lassan vér folydogált le füle irányába. A plafonon túlra meredő ernyett tekintete egyszeriben elhomályosult. Vége lett. Cindy így halt meg. A késemet a ruhájába törölgettem, egy nedves rongyal felmostam a padlót, gondosan kikerülve a halott nők testéből kifolyt vastag vértócsáját. Eltörölgettem a poharakat és a boros üveget is. Ezután felvettem a fogasra akasztott kabátomat, és egy távozó, nevetgélő társasághoz csapódva kisétáltam a motelből. Robert lassú mozdulattal kikapcsolta a magnetofont. Nem félt, hogy elkapják? Kérdezte kissé cinikus hangon. Az öreg bűvész komoly hangon válaszolt. A kudarctól nem félni kell, hanem elkerülni. Mint említettem, a hibamentes, precíz végrehajtás rendkívül fontos szerepet tölt be az életemben, bármit is csinálok, bármihez is fogok. Persze benne volt a pakliban, hogy valahogy a nyomomra akadnak, de az embernek legyen mindig egy B-terve. A túlélés egyik legfontosabb záloga az alkalmazkodási képesség. Aki nem tud alkalmazkodni egy új helyzethez, még ha az teljesen idegen is számára, az elveszik. Aki viszont képes az alkalmazkodásra, aki a legváratlanabb és legidegenebb helyzetekben is tud alkalmazkodni, annak hatványozódva nőnek meg az esélyei a sikerre és a túlélésre. Jelen helyzetben, miután két véres kézzel megfogott, fontos volt, hogy megszabaduljak a ruházatomtól, ami rajtam volt. Így is tettem. Robert elgondolkodott. Valóban az alkalmazkodás tette lehetővé, hogy ez az ember eddig minden tettét megúszta? Hogyhogy nem tűnt fel senkinek, hogy Mr. Tota két későbbi áldozattal volt? Létezik, hogy valaki képes teljesen eltüntetni a nyomait, hogy azután még csak gyanúba se keveredjen? Lehetséges mindez? Vagy inkább csak hazugság az egész? Egy nagyot mondó ember beteg fantáziálása? Robert másnap személyesen vitte el Mr. Tottnak a New York Times aznapi cikkét, amely beszámol a rendőrség közleményéről, mely szerint a híres újságírót saját felesége gyilkolta meg. Elérkezett végre az alkalom, hogy szembesítse a nagymesélőt a hazugságaival.